Sziasztok, ez a Hack és Lángos 7. adása. Úgy döntöttük, hogy újra vesszük így az előző, hát az első adásokat, mert hogy Béla elégedetlen a minőséggel, úgyhogy nagyjából az 1000. adás környékén várható majd a 8-as, mert ugye ez a 111-es adás, ami a 2-es számrendszerben, ez a 7-es. Micsoda szám, misztika!
Már tudtam, hogy ez lesz.
Eddig tartott a tudásom. Na, de hogy halljátok, itt van a stúdióban velem Ninja is. Szia, Ninja!
Sziasztok!
Illetve itt van Béla. Csá, Béla.
Csá, csumi, csá, szevasztok. Béla vagyok.
Jézusom, ezt derék hallottam. Ez a
hogy hívják, Majka.
Igen?
Persze.
Aztán minden.
Vagy legalábbis én onnan, ez a való világ egy, vagy kettő, vagy nem tudom mennyi. Mindegy, nagyon sittes. Nem szoktam egyébként használni a félértések elkerülése véget, de...
Én mindig azt képzeltem el, hogy ez a fajta köszönés, ez olyanoktól jön, aki nagyon hajta van a cuccon, és egy-két gét már elszívott.
Igen, a 2000-es évek elején.
Ja, azt mondom, az Apple is elszívott egy-két gét, mert hogy kitalálták, hogy nem biztos, hogy ők szeretnének a Qualcomm-nak a cuccával az 5G irányba menni. Ugye most mindenhol az 5G áramlik, és most az Apple is valószínűleg ki fog jönni idén 5G-s telefonokkal, de úgy gondolták, hogy nem akarnak egy gyártótól függeni, ezért megvásárolnak egy másikat, és kifejlesztik a saját chipüket. Ez azért szerintem lehet egy biztonsági előny, vagy bocs, nem biztonsági, hanem ugye az Apple-nek mindig azt mondjuk előnyként, hogy hát a szoftverfejlesztés és a hardverfejlesztés nagyon közel van egymáshoz, ezért nagyon tudnak optimalizálni. Ez valószínűleg a saját chipgyártás, ugye a telefonjaikban saját chipeket használnak, mármint hogy ők fejlesztik az eszközöket. De ugyanakkor meg, hogyha azt nézzük, hogyha valami ennyire zárt, és valami csak saját magánál van, akkor például ez az open source-os hibajavítás, vagy mindenféle egyéb security, ez kevésbé tud működni. Mi a véleményünk erről?
Én kezdeném azzal egyébként, hogy nekem valaki mondja el valaki Boomer Bélának, bárki,
okay.
Hogy az 5G, miért örülünk ennyire az 5G-nek? Mert azt látom, hogy nagyon várjuk, és nagyon örülünk neki, és nagyon dörzsölgetjük magunkat tőle, de én nem, tehát így gyorsabb lesz a mobilnet.
Gyorsabb lesz a mobilnet, kisebb lesz a cellaméret, jóval kisebb lesz a cellaméret, mindenütt átjátszó áramások lesznek, vagy hogy mondják ezt, cellatornyok lesznek, és igen, elképesztően nagy lesz. Tehát a sávszélesség az egy jelentős mértékben megnövekszik, ez lehetővé tesz hatalmas mennyiség adatátvitelt és olyan alkalmazásokat, amelyek erre épülhetnek valós időben, és én egyelőre ennyit tudok róla.
De tehát jelenleg is HD-ban nézek YouTube videókat a telefonom, tehát valószínűleg 4K-ban nem akarok feltétlenül YouTube-ot nézni telefonon. 4K-ban a tévén szeretnék nézni mondjuk. Elképzelhető, hogy akkor mostantól nem is az otthoni wifi-t fogod használni mondjuk a tévébe, hanem az 5G-s hálózatot veszel bele egy SIM-kártyát, és akkor beteszed, és akkor azon keresztül, vagy tehát érted?
Például igen.
Hát figyelj, ezért maga a technológiában biztos, hogy nagyon sok szabvány van, amit én nem ismerek, vagy nagyon sok olyan találmány, ami tök jó, ugye itt én Bluetooth-ra tudok átkötni, hogy ott volt eleinte az a Bluetooth, hogy nem tudom, 1 méter közelségből kb. Igen, tudott adatot átvinni valamilyen sávszélességgel. Aztán elkezdett nőni a sávszélesség, ami tök jó volt, majd jött ez a low energy, hogy nem mindig sugárhoz annyit. Ugye a sugárzás egy nagyon fontos kulcsszó, hiszen vannak az alusisak nélküliek, akik nincsenek védve az elektromos smogtól.
Na egyébként ez a másik, hogy állítólag azért ez az 5 GHz az annyira nem király. Mert ugyebár erre van két oldal, az egyik oldal azt mondja, hogy az 5 GHz az nem olyan király, így az emberi testnek, a másik oldal meg azt mondja, hogy ennél jobb nincs is a Földön.
De ez talán nem 5 GHz, hanem az 5 generáció. Az 5G.
Jó, igen, teljesen igazad van, nem tudom, hogy hány gigahertzen fog ez futni, de ennek van egy izéje, ugyebár pont, hogy a izé miatt van, tudomásom szerint a hertz frekvencia tartománya, amiben én nem értek ehhez, de lényeg, ugyebár ezt olvastam valahol, hogy ezzel szoktak.
Megszakod, vagy a mostaniakon fog menni tovább, ha is kb. Vagy max. Ilyen 2000 környékén, de 5 GHz szerintem.
Nem, biztos, hogy nem 5 GHz egyébként.
Magasabb lesz a frekvencia, ez egészen biztos, a hullámhossz ugye egész rövid lesz, ebből ered az, hogy több cella állomás kell, illetve több, tehát kisebb lesz a cella méret, ugyanis minél magasabb a frekvencia, annál inkább úgy terjed a hullám, mint a fény. Az elektromágneses hullám, mint a fény. Tehát a kis frekvenciák azok el tudnak hajolni, ki tudnak kerülni dolgokat valamennyire, elhajolnak. A hosszú hullám az például végigköveti a Földnek a gömbölyödését. Uh-huh. Az ultra rövid hullám, az egészen rövid, meg ezek a mikrohullámú dolgok már tisztára, mint a fény mennek, tehát ott az a falak is le tudják árnyékolni, ezért van az, hogy ott már nagyobb teljesítmény kell, vagy ismételni kell a jelet minél többször. És gyorsan rákerestem itt arra, hogy itt az 5G-nek mi lesz az 5G-nek az a generáció, hogy mi lesz itt a, hogy hívják el neki, mi lesz itt a frekvencia sávja, töltődik, mindjárt mondom is.
Még hadd dobjak be egy lapos földes elméletet.
Tolja neki, imádom.
Sok olyan ellenvetés van az 5G ellen, ezt többek között Eger városa is, ha jól tudom, próbálja cáfolni, hogy ők nem akadnak 5G-t a városukba, mert hogy
ezáltal... Egerben lapos a föld.
Hát nem. Földrajzilag nem, de lehet, hogy fejekben igen. Tehát, hogy ennek lehetnek egészségügyi okai, tehát, hogy azért sok minden nem tesz jót, hogyha folyamatosan sugárhoznak, de azt mondják, hogy bizonyos műholdak nem fognak belátni oda, mert hogy ez a frekvenciós sűrűség ez leárnyékolja, meg hogy ott kevésbé lesz fény, tehát sötét lesz, mert hogy utópia van.
Aha.
Igen, tehát hogy ugye láttad a melyik volt az a cyberpunk jellegű film? A szárnyas fejvadász.
Hogyne.
Meg a Terminátorban is. Azért volt sötét mindig a Földön, mert olyan kommunikációs smog volt, hogy leárnyékolta a fényt.
Ez volt így?
Nem, de fejekben van így.
Igen, vágom, oké.
Na, közben én megtaláltam a kérdésre a választ. Figyelj, Béla.
Figyelek.
Érezni fogod a különbséget. Tehát az 5G, tehát az ötödik generációs mobilhálózat milliméter hullám, tehát milliméter hosszú hullámokkal kommunikál. Ez 24 gigahertztől indul, 72 gigahertzig tart fölfelé.
Osztom mindenit.
És 1-2 gigabit per szekundumos letöltési sebesség. Ami azt jelenti, hogy gigabit Ethernet a mobilon, mintha húznál magad mögött egy switchet.
Mintha húznál magad mögött egy optikai kábelt.
Jó, cool, de nem, nincs
ez a levegőből. Még nincs.
Nem. Azért van ezekre szükség. Tudom, nem feltétlenül a telefonban.
Tudom.
Hanem itt, amit nagyon sokan felhoznak, ez a nagy ellenségünk, hogyha így mondhatom többes számba a Szenga nevében, hogy az okos otthonok, meg okos városok, tehát a smart cities, hiszen sok eszközt le tudnak tenni egymás mellé, tehát most ha azt nézed, a klasszik wifi, a nem tudom hányos wifi, most a G volt régen a szabvány, az a 2,5 GHz-es wifi-nél, uh-huh. zavarták egymást. Tehát egy lakótelepen például nem tudsz normálisan otthon wifi-t használni, mert bezavarnak egymásba. Aztán itt az 5 GHz-es frekvenciatartalmány, ahol már azért tudott működni, de ez is még olyan, hogy hát azért egy sima lakótelepen, hogyha minden 5 GHz-en megy, ott már
akkor megint csak zavarják egymást.
Na most egy okos városban, ahol a lámpák, a gyalogos átkelők, a buszok, a villamosok, tehát minden rendszerben van, az jelenthet gondot. És az 5G hát itt tud megoldást nyújtani. És ezért szeretik annyira, vagy akarják annyira, vagy nem akarják annyira. Tehát ugye vannak a boomer generációk, ezt nem szeretné.
Igen. Hát én még nem tudom, hogy akarom-e, vagy nem akarom, én még kíváncsian várom. Egyet esetre csak így reménykedem, hogy nem kapok majd tőle rákot, vagy ettől nem kapok mondjuk rákot, vagy mástól.
De egyébként ez olyan, mint a tél. Tehát így lehet nem szeretni, de jön.
Ja. Én nyitott vagyok egyébként, tehát én nem fog kimenni az utcára, nem tudom, alusisakban tüntetni, ezért.
Nem, ezzel én is így vagyok, hogy nem tudom megmondani, hogy jó-e vagy sem, hogy akarjuk-e vagy sem. Tehát egyrészt tök jó, nagyon okos, nagyon hasznos dolgokat lehet vele csinálni, nem feltétlenül mondtad. Egy másik példa, én nagyon szeretem azt, hogy kimegyek, vagy elindulok otthonról, és meg tudom nézni, mikor van ott a busz a megállóba, hova megyek. Tehát látom real-time, hogy hol a busz. Lehet-e nélkül élni? Nyilván. De tök jó, hogy ott van, és látom. Tehát, hogy ilyen szempontból. Na, de lépjünk egy nagy lépéssel tovább. Ugye tudjátok, ti is hallgatók, meg a ti is kedves hekis lángos hoztok, hogy váltottunk szolgáltatót egyszer.
Hallottam róla.
A SoundCloud-hol elköltöztünk a Simplecast-ra, és hát a SoundCloud-nak most találtak egy olyan sérülékenységét, amit régen nagyon sokat emlegettünk, vagyis nem a sérülékenységet és nem a SoundCloud-ot, hanem azt, hogy API-on keresztül, mert az API az szerintem ilyen több adáson át volt ilyen veszőparipánk, hogy na már megint az API, mert megint nincs jól megírva. Ugye mi az API? Egy olyan interfész, amivel csomó mindent el lehet érni az adott szolgáltatónál. Hát egy ilyen, hogy is mondjam, SoundCloud, ugye az a zene YouTube-ja, bárki feltölthet a zenét, megjelenhet ott ilyen előadóként, tehát amíg még nem voltak ilyen okos platformok, addig ők voltak így a vezetők, és hát ők is adtak lehetőséget API-ra, hogy megszólítsd az ő interfészüket mindenféle módon, és hát ebben volt sérülékenység például olyan, hogy lehetett doszolni a szolgáltatást,
oops,
ami kicsit cuki. És a másik a kedvencem, hogy lehetett accountot ellopni, mégpedig credential stuffinggal. Kifejtitek, hogy mi a credential stuffing?
Már beszéltünk róla, akkor felelevenítjük azt, hogy ez micsoda. A credential stuffing az, amikor van egy jelszavunk, meg van egy felhasználó nevünk, és azt mindenhova begyömöszöljük, bepróbálkozunk vele. Tehát tudom azt, hogy van mondjuk a Ninja usernév, és jelszónak az, hogy...
Start 1-2-3.
Igen, köszönöm. Start 1-2-3, majdnem véletlenül kimondtam a jelszavamat. Hú.
Láttam, hogy azért közben ugrottam, hogy ne.
Köszönöm szépen a segítséget. Jó, és akkor elkezdem egy scripttel mindenhova próbálkozni ezzel, hogy hát, ha Ninjának van accountja a ProtonMail-re, a FastMail-re, a YouTube-ra, a SoundCloud-ra, mindenhova, és ha éppen a SoundCloud-on volt ilyen, akkor bum, belépett. És onnantól kezdve gyorsan megváltoztathatom, és akkor már az enyém az account.
Igen, ez az Apple-nél volt ebből egy hatalmas balhé, amikor a celebeknek az érdekes képeit leakelték. Ugye ott is az volt, hogy nem tiltott bizonyos idő után próbálkozást a weboldal. Na most itt is az volt, hogy nem az van, hogy most mint a 3 próbálkozás után lokkolja, vagy 5 után tilt, vagy nem tudom, hanem próbálkoztak, ameddig lehetett, aztán ez csak bejutott. Tehát igazából akár még password guessing-el is lehetett volna játszani.
Ez a fappening volt, amiről beszélsz?
A fappening volt, igen.
Ezzel történt? Stuffing-gal? Credential stuffing-gal történt? Mert én úgy tudom, hogy nem kiderült.
Ott valami olyasmi volt a múltban, hogy felmentek, tehát a bizonyos rendezvényeken egy Evil Twin-nel.
Igen, Evil Twin-nel. Lefisselték őket ilyen szempontból.
Lefisselték, vagy volt olyan eset is, ahol azt mondták, hogy supportos izé van, és akkor nekik adják meg, és hát ott azért viszonylag gyenge volt még az awareness a vőszőnyegen. Ugye a vőszőnyeg az tompítja az ajukat, ezáltal nem hallatszott annyira a tudatosság.
Meg akkor még a Hek és Lángost se hallgathatták, mert nem voltunk.
Igen, ott volt Paris Hilton, ő se hallgatta a Hek és Lángost, meg az összes többi sem, hát, borzasztó.
Talán ő volt a legkevésbé érintett, mármint hogy az ő videói már előbb kikerültek viszonylag.
Igen, ő már gyakorlott volt.
De akiket viszont itt érintett, ott elég sokan és elég mélyen megnyíltak ez ügyben, már nyilatkoztak ez ügyben, és amúgy meg abszolút teljesen jogosan. Na mindegy, a SoundCloud egyébként, ugye ilyenkor megszoktuk említeni, hogy mi a reakciója az érintetnek. Na most kapaszkodjatok meg, a SoundCloudnak a security extrém módon.
Nem már!
Extrém! Important, tehát ez nagyon fontos a userek security-ja, úgyhogy mindent megtettek, hogy ezt befoltozzák, és nagyon hálásak Checkmarksnak, aki ezt így eléjük tette.
Extrém!
Extrém, azaz!
Kicsit felzéskésérben vagyok.
Igen, volt egy ilyen sound effektünk, az extreme.
Ezt elő fogjuk keresni megint.
És ott, én ott a több embernek bedobtam, hogy ez honnan született, és senki nem fejtette meg.
És te voltál.
Ez én voltam.
Igen. A nagy megoldás.
Amikor még unatkoztam, és volt időm Audacity-be eltozítani a hangom. Ja, következő hírben kicsit a megromlott termékek felé eveznénk, mert hogy létezik egy vírusírtó, az Avast, ami egy Csehországban székhelyellődő antivírus, vagy hát így endpoint protection szoftver, és a cseh, hogy is hívják? Mindjárt felírtam. A Personal Data Protection hivatal investigációt indította ellene, mert szerintük megavasodott a termék, ugyanis hát felmerült egy olyan gondolat, hogy kémkedik az antivírus szoftver a felhasználók ellen.
Ajaj.
Tehát igazából adatot gyűjt, mint browser history, mint a térképkeresések, meg YouTube hallgatási szokások, és ezt eladták hát néhány gyártónak, mint például a Google, Microsoft, Home Depot.
Ez az X-vites milyen jut eszembe, hogy rakunk egy kis user privacy datát a user privacy datátokba.
Hát igen, tehát hogy így alapvetően volt egy ilyen alvállalkozásuk, ez a Jumpshot nevű cég, vagy hát cégrészlet, és ők eladták ezeket az információkat, de ha jól tudom, az Avast az amúgy nem fizetős, vagy fizetős?
Nem, az a, hát nyilván mindenért lehet fizetni, ezzel úgy, hogy tehát nem utasítják vissza a pénzt. Én sokáig Avastot használtam, meg ajánlottam is, nem fizet, van, tehát ingyenes, de mit tudom, havonta vagy két havonta felhívja a figyelmedet baromi nagy piros szöveggel, hogy most már nem vagy védve, ameddig nem fizetsz be, kapod, és akkor alatta ott van egy kis-kis apró betűs izében, hogy de egyébként tehát működik továbbra is, csak...
De nem szokott ilyet kiírni, hogy
most lopom az adataidat?
Nem, hogy nézegessé más oldalakat is, mert ezt már tudják, ezt nem tudjuk eladni.
Nem, de van böngészőbe beépülő moduluk is.
Hát milyen könnyű így.
Milyen könnyű. Ez megint egy olyan dolog, hogy egyébként meg szépen mutogatja, hogy pipa vagy nem pipa az oldal, amin vagy, hogy az most így jó vagy nem jó, meg ilyenek. De hát nem tudom, igen, csúnya dolog.
Na, igen. Kellemes emlékeim vannak ezzel kapcsolatban. A gyerekkoromban Miskolcon én nagyon jól ismertem az Avast.
Az Avast lakótelep?
Aha, van egy lakótelep Miskolcon, Avasnak hívják.
Ja, de egyébként az Avast is nagyon, nagyon figyelmes, és ők is azt nyilatkozták, hogy nekik nagyon fontos az ügyfeleknek a privacy-e, ezért teljesen önként megváltoztatták a szokásaikat, és becsukták a jumpshotot, tehát hogy nem, ők már nem, tényleg.
Tényleg, és jó. Nekik fontos a biztonság?
Ezt nem mondták, de a privacy az nagyon.
A privacy az nagyon fontos számukra. Fontos.
Így van. De szerencsére nem csak ők lopnak adatokat, hanem a Google Chrome-ba volt beépített modul, vagy nem modul, de
plugin. Hát extensionök. Igen, volt egy nagyon érdekes hírünk, ami lehet, hogy már szintén egy kicsit régebbi, de úgy voltam elő, hogy egy pillanatra beszéljünk róla, mert egy nagyon érdekes dolog fog kiesni belőle a végén. Ugyebár mi történt? A hír az volt, hogy 500 káros Chrome extension távolított el a Google a sztóriából. És mi történt? Hát az történt, hogy két kutató, illetve hogy egy kutató és egy kutató részle, konkrétan Jamaila Kaya és a Duo Security, aki a Cisco-nak egy nyúlványa, ők együtt találtak 70 darab Chrome extension-t, ami 1,7 milliószor volt telepítve, azért ez elég sok, és ezt jelentették a Google-nek. Mi volt ezekkel a Chrome extension-ökkel a probléma? Az volt velük a probléma, hogy hát malvertisement nyomtak, és ezen a ponton így beszélgessünk egy pillanatot a malvertisement fogalomról. Ez az ugyebár nagyon sok helyen lehet reklámot tolatni, amikor megnyitod az indexet, vagy bármilyen más hírportált, akkor látod, hogy mindenhol vannak reklámok, jobb oldalt, fölül, alul, stb. Néha felugrik. Én attól vagyok ki egyébként, amikor elkezdek egy cikket olvasni valahol, és egyszer csak elindul egy videó valahol fölül, már lejjebb vagyok, és egyszer csak lovak prüszkölnek, egy bácsi elkezd beszélni, vagy bármi más elkezd tört, csak keresem a 50 millió tab közül, ami nyitva van ilyenkor, amikor híreket keresek és híreket olvasok, hogy úristen, melyiken indult el, mert egyébként alattom most nem rögtön indul el. Tehát így vár egy kicsit, és akkor utána támad meg. Na mindegy. A lényeg az, hogy igen, tehát van a malvertisement, ami azt jelenti, hogy ezeken a platformokon, ahol lehet reklámot tolatni, ott betolsz olyan linkeket, olyan videókat, olyan redirecteket, amik malveres oldalakra dobnak be. Ugyebár csomóan ismerjük azt az eseményt, régebben ez sokkal aktívabb volt, és sokkal gyakoribb volt, amikor megnyitottál egy oldalt, és egyszer csak egy másik oldalon landoltál, ahol mindenféle dolgokat próbáltak neked eladni, illetve testrészek jelentek meg, mindenféle tehát nem megfelelő, hogy mondják ez magyarul, nem.
Kedvencem volt, amikor a kattintottam a bezeres gomb, és az elugrott onnan.
Jaj, hát ez nagyon gusztustalan, igen.
Imádtam.
Vagy amire nem is lehetett kattintani. Szóval a malvertisement az továbbra is egy működő dolog, mert egyszerűen gondoljunk bele, mennyi reklám van. Egyszerűen a platformoknak az üzemeltetői, akiket meg lehet keresni reklámmal, nem mindig van idejük körül, töviről hegyire végignézni azt, hogy az a reklám, amit az illető megrendel, vagy be akar oda tolni, az valid, vagy nem valid. És bármikor meg is változtathatja, ugyebár, tehát indulhat úgy, hogy ez most egy valid dolog, de mondjuk az oldal, amire mutat, azt lecserélik káros oldalra, és akkor az már. Tehát reklámozni nem egyszerű egyébként, úgyhogy ne legyen belőle valami probléma. Hozzáteszem, ilyenkor jön nagyon validan az a felvetés, hogy egyszerűen blokkoljuk az összes reklámot. Erre vannak hálózatos eszközök, mint például a P-hole, amit nagyon gyakran szoktunk ajánlani, és beszélünk róla. Vannak böngészőbe beépülő dolgok, ahol szintén lehet blokkolni dolgokat. Úgyhogy a reklámot azt, ha valakinek nincs rá szüksége, akkor azt nyilván blokkolja. Megmondom őszintén, én nálam nincsen blokkolva, azért, mert vannak dolgok, amiket szeretek támogatni, viszont attól függetlenül a malvert azt nem szeretem, de relatíve figyelmesnek tartom magamat, tehát az awareness az megfelelő, patchelek, úgyhogy biztonságban érzem magad. Na visszatérve a Chrome extensionökhöz, amiket találtak és töröltek, ugyebár ezzel voltak meggyanúsítva, hogy malvertisement csináltak, tehát feltelepítetted, és hát mikhez fért hozzá? Ezek nagyon sokszor extensive permission-t kértek, ezek az extensionök, és hát ez hozzáfért a clipboardodhoz, ami a vágólapod. Ezen a ponton egyébként szeretnék beszúrni egyet, hogy szegény Larry Tesler meghalt 74 évesen, úgyhogy egy pillanatra gondoljon mindenki Larry Teslerre. Ő volt a copy-paste-nek a kitalálója.
Jaj, és láttam a programozója. Ezt a hírt,
igen, szegény meghalt, úgyhogy...
Nyugodjon békében.
Több...
Ő volt a nagyon sok politikusnak a szakdolgozat.
Nem csak segítője. Politikusnak, programozónak, rendszeradminisztrátornak, és a több mindenki copy-paste-en dolgozik.
Hát jó, de nem ezzel a diplomáját.
A fene se tudja.
Lehet úgy egyébként, csak legyen forrás megjelölés.
Igen, igen. De mondjuk anélkül menőbb. Na, szóval visszatérve a Chrome extensionökre, ugyebár hozzáfértek a cookie-aidhoz, amikor megkapják ezeket az extended permission-öket a Chrome-tól. Sok-sok gusztustalan dolgot tud csinálni, redirektálni tudnak, nem jó, nem szeretjük. Ugyebár a Google 2019 végén már elkezdte a Google Store-ját, tehát ez a Extension Store-t kicsit így gatyába rázni. Elkezdték ugyebár a Least Amount of Data illetve irányzatot enforce-olni, hogy csak annyi adatot kaphatnak ezek az extensionok, amit szeretnének, illetve egy rakást kiganéztak. Ha nincs privacy policy-je az extensionnek, akkor szóba se állnak vele. Úgyhogy azért ez elkezdett egy kicsit így szigorodni, de ez még nem az igazi. Ami viszont nagyon érdekes, hogy van egy oldal, ahol lehet extensionöket tesztelni. Ez a CRX Kavátor nevű oldal, bent lesz a show notes-ban. Oda be lehet submitelni extensionöket, és elemzik neked, hogy mi van benne, miket csinál, milyen dolgokat, és hogy be van kategorizálva. Úgyhogy ha van egy extension, amit fel van telepítve neked, akkor azt betolhatod.
De király.
Nagyon király. Ennek ez nagyon tetszett. Azért is akartam erről a hírről mindenképpen beszélni, mert ez egy dolog, hogy elvettek 500 káros izét. Ja, egyébként ez úgy lett, mert ugye eredetileg 70-et submiteltek, és akkor a Google ránézett, és rájöttek, hogy ugyanaz a kód többször fel van használva más extensionökbe is, és így lett 500-as a lista végül. Tehát nagyon-nagyon sok volt. Van is a hírben egy lista pontosan, hogy milyen extensionökről van szó konkrétan, és egyébként én ezen kapcsán is gondolkodtam azon, hogy nekem van Google fiókon, megmondom őszintén, ugyebár jár a Gmail-el együtt, meg a YouTube-bal, meg a nem tudom mivel. És oda be lehet jelentkezni, amikor a Chrome-ot használod, akkor be tudsz jelentkezni, és én sokszor beszoktam jelentkezni, megmondom őszintén, tehát most információt szivárogtatok magamról, de ez a jó kedvéért van. Vagy nem, köszönöm, igen. De ezt megbeszéltük, hogy ez nem vicces, úgyhogy ez...
Ja, hát de ha én csinálom, akkor vicces.
Ja, hogy akkor igen. Jó, oké. Okay. Szóval a lényeg az, hogy nekem a extensionök be vannak rakva, vagy szinkronizálnak. Tehát tök mindegy, hogy melyik géphez ülök le, hogyha be vagyok jelentkezve a Chrome-ba, akkor hozza az extensionöket ma automatikusan. Mert ez kényelmes bizonyos tekintetben, mert van például egy olyan extension, kapaszkodj el, ami például Linuxon megcsinálja azt, hogy a középső egérgombot úgy tudod használni, mint Windowson. Van egy ilyen extension, nekem voltak ezzel problémáim. Mert hozzá voltam szokva, hogy Windowson használtam, és Linuxon másképpen viselkedett.
Vá. Windowson tudod használni a középső egérgombot, mit csinál? Én de komolyan kérdezem most.
Van a boomernél.
Boomer a négyzeten, ninja. Azt csinálja ninja a középső egér, tehát két lehetőség van, ugyebár, hogyha a tabokra rámész, és középső egér gombbal rákatnint, az akkor bezárja.
De van ott a tabon egy kis X.
Igen, de nem tudom, én nagyon sokszor csak föl, ugyebár az X-et el kell találni. De van, hogy csak úgy fölvisz, és
tak. Nekem sikerül eltalálnom. Jó, értem.
Dobócsillaggal. A másik az, hogy ha lenyomod a középső egérgombot, és úgy húzod az oldalt, akkor én nagyon finoman lehet benne scrollozni. Legalábbis én most így az a baj, most olyan érzésem van, mint amikor egy telefonszámot kell elmondanod, de a kezedben van a telefonszám, és nem tudod elmondani. Tehát, hogyha most lenne előttem egy egér, akkor meg tudnám neked pontosan mondani, hogy mit csinálok a középső gombbal, de lényegtelen a téma szempontjából utána megnézzük majd. A lényeg az, hogy ezzel a Google fiókkal jöhetnek akár gépről gépre az extensionjeid is. Úgyhogy ha van egy extensionöt föltelepítve, ami mondjuk káros, és mondjuk most nem derült ki róla, hogy káros, hanem mondjuk csak két hónap múlva fog róla kiderülni, akkor azt tök jól tudod vinni ezt az extensiont gépről gépre, amin éppen be vagy jelentkezve. Mondjuk otthon is használod, cégnél is használod, semmi nem gátol meg abban, hogy bejelentkezzél ugyanabba a Chrome fiókba, és hogy húzzad le az extensionjeidet. Úgyhogy ez csak egy ilyen gondolatébresztő, amit itt szeretnék még a kedves hallgatóknak odaadni. A lényeg az az, hogy van CRX Cavator. Ez az applikációnak a neve, ahol be lehet dobálni ezeket a dolgokat, tök jó kielemzi, nézzétek meg, szerintem funny, nekem tetszett.
Egészen elképesztő, hol tart már a tudomány ezzel a középső egérgombos Windowsos dologgal. Én világértelemben arra használtam a középső egérgombot, egyrészt,
hogy
távol tartsa a két szélső egérgombot egymástól, másrészt én a Linuxokat használom, ugye, és ott a középső egérgomb nagyon-nagyon régóta az X felületen úgy másol, hogy nem kell kopizni.
Igen.
De amit kijelöltél, a középső egérgombból azt oda másolja. Nem
ez
kell
meg a Windowsból hiányzik.
Na, ez a Windowsból hiányzik, és mivel a Windowsban én ezt nem tudtam, hogy ez nincs, ezért nem is használom ott a középső egérgombot. Nem biztos, hogy fogom ezen túl is, de legalább tudom, hogy működik.
Nekem az a bajom a középső egérgombos témával, hogy az okos egerem, ugye?
A középső egérgomb podcastet halljátok.
Tehát nekem ilyen sokállású az egérgomb. Tehát lehet tekerni, lehet úgy tekerni, hogy nincs benne ez a mindenkinek szabadon futó, vagy nem tudom, hogy nem...
Racsni.
Nem racsni, hanem így kikapcsolod, és ping, és akkor megy, amíg meg nem áll. Ez Excelekben jó, amikor legalján van 65.535. sorban a tétel, amit akasztok, csak így megtekered, és akkor megy. De mivel viszonylag sokat szoktam az egérrel fidget spinnerezni, hogy azt is lehet. A fidget spinnert azt meg következő adásban elmagyarázom.
Igen, a fidget spinner podcast,
akik nem értik. Tehát sokat szoktam így tekergetni, meg játszani, mert a telkóban tök jó, hogy így csak tekeredés igazából kicsit így lelazít a...
És érzed, hogy eltekeredik az élet a szemed előtt így.
Igen, tekerem életem filmjét vele. De néha így valahogy balra gesztust is adok neki, mert hogy oldalról tekerem meg, és hát tud balra, meg jobbra billenni az egér gombom, vagy a középső tekerő izé.
Nincs ennek teljes buffer overflow-ja van.
Február 21-e mostantól legyen a középső egérgomb nagyra becsülésének a napja.
A balra és jobbra billenő.
És ehhez különböző funkciókat lehet beállítani. Na most én voltam olyan vakmerő, hogy a vissza és előre funkciót állítottam be, és ez nem az időben teker vissza és előre sajnos. És így néha, amikor így egy telkóba vagyok, és ezt így megcsinálom, és bemegy a vissza irányba, akkor így kilép a telkó. Így az az érzésem, hogy visszamegy az időbe, és így akkor lépek vissza pánikon, hogy az Isten csináltam. És mindig megfogadom, hogy jó, ezt kikapcsolom. Most a telka után fogom, és ezt kikapcsolom, és valahogy soha nem sikerül. És nyilván van a benyomás része, amikor ugye ezt a funkciót, amit Béla most így elmagyarázott, na most én azt szintén tudom programozni, és teljesen más dolgokat csinálni vele. De ha már egérekről beszélünk, ugye van ez a hüvelykujj tartós egér, ami kicsit ergonomikus. Néha elkezdett furcsa dolgokat csinálni az egérem, és ez egy Logitech egér, úgy voltam vele, hogy ipari hulladék, hagyjuk már.
Nem kívánta a sajtot.
Igen, és félt a macskától. És rájöttem, hogyha rátenyérelsz, tehát lenyomod az egéret így nagyon erősen, az egészet, és úgy csinálsz különböző mozgásokat jobbra-balra, akkor
más elkopik
csinál.
Az alja.
Nem, képzeld el, akkor tök más dolgokat csinál.
És van azért, a tetején egy gomb.
Azért, nem a tetején, hanem a hüvelykujjadnál van egy ilyen olyan, mint a touchpaden a benyomható touchpad, hogy lenyomva tartod, és hogyha jobbra húzod, akkor oda is funkció van. Na hát így megnyílt a világ előttem. Tehát olyan dolgokat állítottam oda be, amit mai napig nem tudok, mert soha nem használtam azóta, de akkor jó ötletnek tűnt, hogy ilyen Windows D gombot, hogy akkor desktopot látod, hogyha így lehúzod, és soha nem használtam. Tehát, hogy nem használom, de hogy tök jó lehet ilyet. Úgyhogy nagyon jó egerek vannak amúgy.
Kitaláltam egy funkciót, kéne egy ilyen egérre, egy randomizáló funkció, ami random benyom mindenféle funkciókat a gombokra, és minden nap új élményekkel gazdagodhat.
Nekem most itt az jutott eszembe arról, hogy a középső gombra, így a középső ujjadra, balra, jobbra, előre, hátra, teker, lenyom, egész apró mozdulatokat lehet végezni, hogy itt most a hallgatók elkezdenek majd a pasiaiknak ilyen egereket vásárolni, hogy ügyesedjen a kezük.
Hát figyelj már majdnem, tehát hogy van az MX Masters, azt hiszem a Logitechnél, ahol valami 12 gomb van rajta, és úgy képzeld a hüvelykujjnál konkrétan egymás mellett, mint a pinlockkal, van ez a számzáros ajtó. Na, kb. Úgy kell elképzelni, hogy mész, és akkor nyomsz egy gomb, másik gomb, és a végén le lehet az egy egész podcast vágást ezzel így demózni. Úgyhogy ha aki ilyet használ, azt szerintem az ongolázni simán tudna. Tehát ez olyan kézügyessége van.
Ez fantasztikus. Ez olyan, mintha lenne egy másik billentyűzeted kb.
Hát igen, ezeket általában így például World of Warcraft-hoz használtuk régebben, hogy akkor egy kézzel lehetett játszani.
Gyerekek, jövő héten
megenni.
Ez meg a másik. Jövő héten a billentyűzetet fogjuk átvenni, hogy milyen funkciók. Nekem van egy billentyűzetem, ami vannak ilyen mit tudom én, lezárom a gépet, gomb, meg...
És van mechanikus play. Bluetooth-os billentyűzeted?
Az nincs.
Na, majd küldök linket.
Nem áll.
Na, akkor majd akkor megbeszéljük, hogy az Alt-Gr gomb mire való.
Igen, az Alt-Gr gombot, az a másik, az, van ott. Az sosem értettem, hogy az Alt-Gr, meg hogy a... Na, mindegy.
A legjobb egyébként, amikor Mac-et használsz egérrel Windows mellett. Mert ugye
az a legjobb,
igen. A gesztusok, azok megvannak csöhélve, tehát amit lefelé görgetsz, és Windowson lefelé megy, az Mac-en fölfelé megy, és amikor felváltva használod, akkor agy nemi szervet kapsz, és valahogy nem tudod, hogy most akkor mi van, de a legjobb mégis az, amikor Mac-en egy Windowsos gépbe mész be. Tehát az a kollektív tudat, ami ahhoz kell, hogy most Mac-en vagyok, akkor most hova tekerem? Ja, föl. Ja, nem, mert Windowsban vagyok, akkor le. Szóval ilyenkor szoktam mindenféle hülyeséget csinálni.
Ezt egyébként mindenki ismeri, aki megpróbált már valaha is Linuxról virtuális gépben, ami egy másik Linux, remote desktopolni egy Windowsos gépre.
Minden napon.
Próbálj meg, de egyébként az OSCE tanfolyam, meg az OSCP is pont ilyen volt, ilyeneket kellett csinálni, és akkor próbálj meg ott speciális karaktereket írni a billentyűzettel.
Oh, ja,
igen. Át kell mennie három szűrőn annak a szerencsétlennek, hogy én konkrétan úgy csináltam kapcsos zárójelet, hogy kerestem egy szöveget, amiben van, és onnan kopiztam.
De Antenna, most mondd meg nekem, most komolyan, te mint Apple fanboy. Tehát így ültek a Mac designerek, és azt mondták, hogy két dolgot fogunk csinálni. Áttesszük a funkciógombokat az ablak jobb oldaláról a bal oldalára, és az egérnek a görgetés irányát megfordítjuk. Mert ez a két funkció fogja a Mac-et királyát tenni.
Ennek egyszerűbb a magyarázata, a funkciógombok, vagy a bezárás az nem. Az úgy indult, hogy Mac-nél volt először, és a Windows gondolta, úgyhogy ez butaság, csináljuk másképp. Tehát itt volt egy ilyen switch. Okay. Értem, hogy a Windows az ismeretebb, és ezáltal úgy tűnik, hogy a Mac a Think Different, meg egyebek. Okay. A másik, annak tényleg van magyarázata. Ugye a Mac az a görgetést és az ökoszisztémáját úgy kezeli, hogy amit megszoksz iPhone-on, megszoksz iPad-en, az működjön a Mac-en is, ha lehet. Tehát, hogy ne az legyen, hogy te mondjuk a Mac-en valamit így csinálsz, az iPhone-on meg másképp. Na most, hogyha azt nézed, ha a telefonodon te nézel egy valamilyen szöveget, akkor hogy tekelsz, hogy lejjebb menjen a szöveg? Fentre lehúzod.
True.
Na. De amikor ezt Windows-on csinálod egérrel, akkor pont fordítva kell a görgetést, fölfele tolod ahhoz, hogy jó legyen.
Igen, mert ez egy görgetés.
Na, akkor mi a logikus? Gyűlölöm és utálom, de...
Meg szoktad fordítani?
Nem, mert akkor meg megfordítja ezért is a touchot, és ott viszont nem logikus, hogy lentről fölfele toljam. Tehát nem tudja külön kezelni az egeret, meg külön kezelni a touchot.
Én úgy érzem, hogy a társadalmunk és civilizációnk válságban van.
Nem látjátok, kedves hallgatók, de én itt a levegőben az ujjammal
próbálod követni.
Képzelem el, hogy én hogy csinálom ezt, és hogyan tekerek le, tekerek föl. És az a helyzet, hogy tényleg máshogy működik a touchpaden, mint ahogy működik az egéren, viszont ez annyira transzparensé vált az agyamban, hogy fel se fogom a különbséget. Igen. Automatikusan megtörténik.
Igen, csak ugye Mac az továbbra is Amerikába őshonos és oda készül, és hát ott így logikus.
Oké, köszönöm szépen.
De most, hogy mindent megfejtettünk a nagy életből, én nagyon-nagyon mosolyogva hallgattam és vágtam az IoT, hogy is mondjam, kétségbevonó, vagy IoT hasznosságát kétségbevonó adást, amit Szengával követtetek el, és kaptunk is feedbacket, ahol azt próbálták megmutatni nekünk, hogy azért vannak az okos eszközöknek, okos óráknak létjogosultsága, amit nem vontunk kétségbe, kedves hallgató, a Szengel is azt mondta, hogy ahol van értelme, mert aki használja, annak nyilván tök jó, csak hogy az átlag ember nem ilyen. Tehát az átlag ember nem azért vesz okosruhát, hogy menj, kihasználja a feature-öket, hanem hogy ha van pulzusmérő. Használtad? Nem. Van fitness tracking. Tanultál belőle? Hát nem. Na, az ilyenekre mondta azt, hogy ez felesleges. Jól csinálom, Szenga, az 5000-est meg majd eltesszük.
Igen, szerintem jól csinálod.
De hogy én találtam egy olyan smart feature-t, vagy okos, vagy IoT-s feature-t, amit amit szerintem ti is hasznosnak találtok majd, mégpedig ez egy RFID szenzoros pelenka, ami megmutatja, hogy...
Ez nagyon fontos. Én már most látom, hogy ez nagyon jó lesz. Iszom a szavaidat.
Hogy ez megmutatja, hogy kell-e pelenkát cserélni, vagy sem. A hír szerint azért kell ez, mert nagyon sokszor, hogy a szülők akkor is cserélnek pelenkát, amikor még nem kell, ezáltal nagyon sok szemetet termelnek, ami egyébként valid, és ennek a segítségével csak akkor fogsz, amikor a thresholdot elérte a töltöttség a pelenkára. És még nincs, hát nem buffer, hanem vizelet overflow a pelusba.
Ez komoly hír?
Ez komoly hír, hogy igen.
De ez van ilyen?
Itt van előtte megnyitva, és...
A pelenka?
Igen, a pelenka is. Ja. Az az érdekes, hogy itt azt írják, hogy a nedves pelenka az első számú válók Amerikában. Na, erre mit szóltok? Tudod miért? Azért, mert,
na,
a,
miért?
Mert a nedves pelenkában a baba hát nem érzi jól magát, ettől a szülő se érzi jól magát, alvás megvonás esete forog fönn, amitől pedig hát a kapcsolatok megromlanak.
Az alvás megvonástól.
Hát nem csak attól, de a feszültségtől, ami az egész körül van, és akkor hát ez oda vezet, hogy a babáknak utána már láthatásra kell járniuk. Nem látható, vagy nem láthatásra, bocsánat, hogy mondják, de egyébként úgy látogat, mondják,
igen. Igen,
a látogatás igen. Az más. Hát szétválnak a szülők, és akkor külön vannak. Na mindegy. Tehát ez tök király egyébként, itt azt írja, hogy észreveszi igen a szenzor, hogyha teli a pelus, wifin keresztül pedig jelez az állomás, ami érzékeli a szenzort, és akkor ezáltal leadja a drótot a szülőnek, hogy most már ideje cserélni ezt a, mert mindjárt mondom, hogy ki csinálta, ezt a Lumi típusú, ez a Lumi a márka, egy ilyen smart diaper cucc.
De ez újrahasznosítható egyébként? Tehát, hogy minden egyes alkalom, tehát több...
Figyelj, az RFID chip az kisebb, mint egy kétszentes, vagy mint egy ilyen ötforintos, tehát hogy nem nagy, és valószínűleg az kivehető, áttehető, gondolom én.
Ez egy ilyen rizszem méretű cucc egyébként. Van olyan, volt egy podcastban egy hölgy, aki önként vállalta, hogy a bőre alá beültettek egyet, és nem...
Pelenkát.
Egy chipet, egy RFID chipet, tehát igazság szerint ez az elektronika benne, ez olyan pici, hogy nem hiszem, hogy ez számottevő szennyezést produkálna, azon felül, vagy hát ahhoz képest, amekkorát egyébként egy eldobható pelenka produkál, de lehet, hogy ki lehet mosni, nem tudom.
De mi gondolj bele, lehet hekkelni, hogy mennyit, meg mikor szokott, tehát hogy nagyon sok adatot lehet ebből összegyűjteni, és mondjuk akkor, hogyha éjszaka többet pisil, akkor kevesebbet itatod este a gyereket, vagy nem tudom, tehát hogy így.
Nekem igazából egy kérdésem van, hogy ez felnőtt méretben kapható.
Egyébként ez trekkeli a babának a pisi és kaki szokását.
Hát azt mondom,
ciklusát.
Hogy tök jó statisztikát lehet belőle.
Antenna, nem? Nem akar, igen. Nem? Én már látom, hogy nekem, én már tudom, hogy neked ez tetszik ez a dolog. Fogadjunk, hogy össze tudod szinkronizálni az órádat.
Figyelj, hogyha van iOS app hozzá,
megvettem.
Ja, na mindegy.
Hát egyébként látom már az első data breach-eket. De ettől függetlenül, hogyha be van írva a gyereknek a neve, vagy esetleg a felnőttnek, aki hordja, akkor ott még lehet valid data breach, bankkártya adatok.
Nyomon tudod követni a gyereket is fel, hogy hol van a lakásba.
Ha mondjuk, hogyha a helyi adatokat is küld, akkor igen. Én ebből össze tudok rakni egy támadási szenáriót, szerintem simán.
Na, lépjünk tovább, nincs a te jössz, te fejed mellett vannak itt mindenféle hírek. Nem tudom, hogy vezessem fel azt a win2.cu.
Sehogy, mert megváltoztattam a sorrendet. Ha most megnézed, akkor egy organikusabb sorrend állt össze.
Egy organikusabb sorrend.
Ugyanis most az jön, hogy ártatlan lett letartóztatva.
Jaj, ez egy nagyon érdekes. Ha már itt a pelenkákról beszélünk, akkor beszéljünk erről is.
A gyerekek ártatlanok, és akkor ártatlan tartózhattak le. Egy olyan hírt hoztam nektek, ami kapcsolódik egy korábbi műsorunkban elhangzott hírhez. Beszéltünk arról, hogy a Google egy Geofence, vagyis egy Sensor Vault nevű szolgáltatást biztosít. Azt jelenti ez, röviden összefoglalva, hogy a helyadatokat, amiket a mobiltelefonok biztosítanak a Google felé, hogyha hozzájárulsz a gyűjtéshez, ezeket kiadják a hatóságoknak akkor, hogyha egy nyomozati helyzetben erre szükség van. Mondjuk egy bírósági végzéssel kötelezik a szolgáltatót, hogy adják ki. Ilyenkor együtt kell működniük, nincs mese, és ők ezt kiadják. Hát egy ilyen eset történt 2018-ban, Amerikában. Történt egy gyilkosság, és a rendőrség ugye elkezdte nyomozni ezt a dolgot, és megnézték a bizonyítékokat, elkezdték keresni a nyomokat, és találtak nagyon rossz minőségű videófelvételeket, ilyen kameraképeket, térfigyelő kameraképeket, amelyeken az látszott, hogy egy fehér Honda-ból lőnek le valakit, és azután elhajt. És hát túl sok nyom nem volt az a helyzet, ezért bekérték, csináltak egy geofenzt, tehát a bűncselekmény helyszíne köré húztak egy ilyen perimetert, és bekérték egy bírósági végzés segítségével ezeket az helyadatokat, illetve ezeket az adatokat a Google-től. A Google ezeket megadta, kiadta, és hát valami meglepően kevés Google account volt a környéken bejelentkezve, talán 4. És abból az egyiküknek volt egy fehér Hondája.
Meg vagy hadnagy.
Természetesen rabosították is a fiatalembert, aki az autó volt, és az volt az érdekes, hogy igazából neki volt alibije, teljesen máshol tartózkodott, volt neki, tehát másokkal volt, és hát mondta is, hogy ő nem csinál ilyet, meg nem.
Tehát valid alibije volt,
nem utalt semmi arra, előélete is tiszta volt, nem volt indítéka, de azért 6 napra őt betették a börtönbe, ráadásul egy elég rossz, a legrosszabb börtönbe a környéken.
Nem, majd budapesti.
És sokáig ott tartották, és hát 6 napig ott volt bent igazából, a munkáját elveszítette, és a többi, és később kiderült, hogy valójában nem ő volt, és ez úgy történhetett, hogy a nevelő apja, aki végül is a bűncselekményt elkövette, A nevelő apja az ő egyik régi telefonját használta, amit nem törölték le a Google fiókját a srácnak,
volt
jelentkezve, igen, és a Google azt adta ki, hogy ez az account be volt jelentkezve a gyilkosság helyszínén. Nem mondta azt, hogy melyik eszközön volt, vagy legalábbis a rendőrök ezt nem vizsgálták, hogy konkrétan melyik eszközön volt. Úgyhogy hát végül letartóztatták a megfelelő személyt, szabadon engedték a srácot, aki elveszítette a munkáját, ugye az élete hát egy fordulatot vett ezáltal, mert a rekordjában neki bekerült az, hogy ő le volt tartóztatva, egy areszt oda bekerült.
Ez most már beleszámít, hogy hívják ezt, ez
Priusza.
A...
Priusza volt.
Priusza volt ezek szerint. Ó, basszus.
Mint a legújabb Darknet Diaries-ban is ugye volt a két ember, aki fizikai pentesztet csinált épületeken.
Te meghallgattad?
Mi még nem hallgattuk meg.
Nem mondd el.
Wow, minden. Ezt meg kivágom.
Nem kell kivágni, mert benne van a show notes-ban.
Tudom, de fületekből kivágom majd.
Jó.
Na, tehát...
Szóval Priusza volt.
Szóval igen, tehát lett egy Prius, tehát az élete egy kicsit így romba dőlt, és hát ezért $1,5 millió pereli a várost. Egy jó eséllyel ez ki is, tehát ezt meg is fogja kapni, egy jó kártérítést fog kapni, de ugye nem törli el a Priusát ez sajnos. És tehát itt érdekes tanulságok merülnek föl. Egyrészt ugye egyértelműen a rendőrség rosszul használta föl az adatokat. Nem volt teljes körül a tájékoztatás, vagy a tájékozódás.
A vizsgálat
nem volt teljes körül. Igen. A másik az, hogy óriási tanulság nekünk, hallgatóknak, mi nekünk, magunknak, hogy olyan telefont, ami másnak a Google accountját használja, vagy a mi Google accountunk, ami másnak a telefonján van bejelentkezve, mert mondjuk eladtuk a készülékünket, vagy ellopták tőlünk, mindegy, semmi esetre se használjunk, mert hasonló cipőben találhatjuk magunkat, vagy hasonló helyzetben találhatjuk magunkat. Ezért van az, hogy az OSINT és a privacy pápa, Bazel, ő például nem vesz soha használt készüléket, kivéve az official refurbished iPhone-okat, de az más. Tehát ő nem vesz használt Android készüléket, hanem tudja, hogy milyen előélete volt a készüléknek.
Igen, az dokumentál, a refurbished az dokumentálva van, hogy igen. Itt volt, itt ez történt vele, és újra ki lett adva.
És azt az Apple csinálja, és az le van törölve, az garantáltan le van törölve, és arról ő kap papírt, hogy azt ő akkor vette, a minden, ami előtte történt, az nem hozzá tartozik.
Ettől még a te nevedhez lehet linkelve amúgy, tehát a te accountodhoz még hozzá lehet kötve. Tehát igazából Apple esetén, ami nagyon fontos lépés, hogyha eladsz vagy veszel telefont, tehát eladásnál egyértelműen az, hogy kikapcsolod a telefonnak a nyomkövetését. Ez azért fontos, mert egész addig, amíg te ezt nem teszed meg, addig senki más nem tudja aktiválni az készüléket. Tehát ő megveszi tőled, hazaviszi, aktiválja, és azt fogja mondani, hogy nope, add meg az előző gazdámnak a jelszavát. Ideális esetben ő ezt nem tudja. Tehát, hogy ki kell kapcsolni a telefonkövetést, Illetve tehát nyilván vezetelni kell a telefont, tehát egy elvisszaállítás teljes mértékben, mindentől, és ott kell megállni ezzel, amikor így visszaállítottad, és aktiválni akarja saját magát. Ott kikapcsolod a telefont, be a dobozba is eladható, illetve a saját iCloud accountod alól törölni kell a készüléket, mert magadhoz van regisztrálva még. Ezt az Apple se teszi meg egyébként. Tehát, hogy ők nem veszik ki a neved alól. Normál esetben ez igazából csak annyit jelent, hogy a saját ökoszisztémádba azt a készüléket beengedheted, ami úgy azt is jelenti, hogy mondjuk lehet, hogy követni is tudod később, vagy valahogy visszaszedni, úgyhogy ezért fontos még ezt a lépést megtenni.
Értem, köszönöm, ez nagyon fontos információ, és nagyon hasznos. Egyébként a történet Avondale-ben játszódik, vagy hát Avondale-ben történt meg, és azt hiszem, ez Kalifornia állam. Ha valakit érdekel a részlet és az egész sztori, akkor megtalálja a show notes-ban a linket hozzá, illetve ha szeretné hallani, mert én ezt egyébként a Buzzell-féle podcastból hallottam, ha szeretné valaki hallani a Michael Buzzell-féle interpretációját ennek, akkor pedig az ő podcastjában keresse, valamelyik újabb epizódban találja, a show notes-ban meg lesz.
De viszont akkor most jön a furcsa bejegyzésű híred, amit szépen át tudsz vezetni, és én nem.
Igen,
Amúgy én is tudtam volna.
Ez nagyon profi mondjuk volt.
Ebbe mesterünk szengel, úgyhogy várjuk, amíg megjön.
A Windows-os környezetben, hogyha le kell töltenünk valamit, mondjuk parancsorból, akkor az nem egy egyszerű történet, mert ugye a végettel, illetve a curl-lel kevésbé tudunk boldogulni. Véget alapban nincsen a Windows-okon, és curl sincs. Ezek ilyen Linux-os parancsori cuccok. Viszont, ilyen böngészők, viszont mindegyiknek van Windows-os fordítása, tehát PE/EXE formában elérhetőek, letölthetőek, és hogyha feltesszük a gépre, akkor tudjuk használni. De egy hátulütője van ennek, a Windows-os környezetnek, hogyha egy proxyn kell autentikálnunk velük, akkor nem nagyon fog átmenni, nagyon nehezen, és ezzel kapcsolatban van egy olyan érdekességem, egy kis rövid hírem, hogy a curl-nek van olyan változata, Windowsra fordítva, amiben bele van fordítva az SSPI library, ami egy DLL, a Security Support Provider Interface-hez tartozó függvényeket tartalmazza, és ez olyan interfész, amivel különböző proxy autentikációkat tud a curl transzparensen kezelni. Tehát lehetővé teszi azt a számunkra, megfelelően paraméterezve, hogy a Windows-os felhasználó nevünkkel és a Windows-os kredenciálunkat, tehát a jelszavunkkal, anélkül, hogy mi megadnánk, teljesen transzparensen a nevünkben NTLM autentikációt végezzen proxyn. Tehát, hogyha valaki szeretne egy kört használni például automatizálásra a Windows-án, akkor azt a változatot töltse le és telepítse föl, vagy másolja föl a gépre, amelyik az SSPI-t tartalmazza, vagy hogyha mondjuk adatot akar exfiltrálni egy Red Team támadás során, vagy malvert akar telepíteni a malver laborjába, akkor ezeket tök jól tudja használni ezt a kört. Úgyhogy ez egy kis ilyen érdekes színes sír, hogy ilyen is van. Lehet autentikálni proxyt egy Windows-os parancsori böngészőben. A másik kis hír pedig, ezek ilyen apróságok, hogy kijött a Kali Linux-nak a 2020.01-es vagy 2020.1-es kiadása, ami azért érdekes, mert ebben már olyan komoly változások vannak, hogy például már nem root-tal kell dolgozni.
Ója.
És ez azért fontos dolog, mert amíg root az egyetlen user, és eddig az volt, tehát eddig eltanácsolt az OFSEC attól, hogy létrehozzunk usert a Kali Linuxon, mert az eltörte. Most fordítva van, használjuk a Kali usert, és sudo-val dolgozhatunk, ami lehetővé teszi, hogy akár daily driverként is dolgozzunk és éljünk és használjuk a Kali Linuxunkat. Ajánlják? Ajánlják ezt OFSEC-ék? Nem ajánlják. Nem ajánlják. Azért nem ajánlják, mert nem tudják ők tesztelni ebből a szempontból. Tehát ők abból a szempontból remekül tudják tesztelni, hogy futnak el rajta a túlok, amikkel a penetration testinget meg az offenzív támadásokat csináljuk, de azt nem tudják tesztelni, hogy lehet rajta a hétköznapokban minden nap internetezni, mennyire biztonságos, mennyire sérülékeny az update-ek, azok hogy jönnek ki a, mit tudom én, a levelező programhoz, meg ilyenekhez. Tehát arra ez annyira nem ajánlott, ez egy céleszköz, de fejlődik, határozottan fejlődik, és egy új irányvonalba állt be a kedvenc penetration testing disztribúciónk, úgyhogy próbáljátok ki. Fel lehet egyébként upgrade-elni a korábbi változatról is, egyszerűen APT-vel, de nehezebb, mint az eddigiek, ugyanis létre kell hozni egy usert, annak meg kell adni a sudójogokat, csoportokba kell rakosgatni, megfelelő csoportokba, hogy működjön, és ugye eddig, amit a rootként csináltunk, azt utána át kell másolgatni a usernek a home directory-jába. Hát mindenki, ahogy érzi, próbáljátok ki.
Nem tudom, én annyiszor telepítettem Kalit, már bármi történt, bármi eltölt rajta, általában egyszerűbb volt. Tehát hogyha magammal akartam jót tenni, akkor egyszerűen fogtam, és újra húztam, és áthúztam a dolgokat. Tehát külön partíción voltak a home directory, meg minden. Fogtam, újra húztam az egészet, újra működtek a dolgok, és akkor megint mehettem tovább.
Nagyon régóta nem beszéltünk a kedvenc ősemberünkről, Julian Assange-ról, újabb hír öppent fel vele kapcsolatban.
Ja, ez egy nagyon gyors színes, igazából ez egy felhívás lesz. Keresünk embereket, akik erről tudnak beszélni. Esetleg Szenga, nem tudom majd, ha ezt hallod, fellövöm a Szenga jelet az égre. Valaki mondja meg mi. Ugyebár volt egy ilyen, felrepent egy hír, hogy Assange-nak az ügyvédje bedobta azt hiszem a kinek? A The Verge-nek. Igen, hanem már a Velvet-et mondtam, de aztán éreztem, hogy a Velvet az nem az, ez egy másik cucc. The Verge-nek, hogy annó őt megkereste Trump, hogy mondja azt, vagy legalábbis nyilatkozzon arról, hogy annó a DNC-nek, volt DNC leak, a DNC az a Democratic National Committee, ugyebár ez a Hillary Clintonnak a pártja volt annó 2016-ban, volt egy nagy hatalmas leak, amikor leveleket leakeltek az ő rendszerükből. Ezt hozzáteszem, ez nem a Hillary Clinton saját e-mail szerverének a felnyomása volt, ez egy másik leak volt, és hogy ugyebár Amerikában ez valamilyen szinten teljesen elfogadott, hogy ezek az oroszok voltak. Az oroszok nyilván tagadják, hogy ezek ők voltak, mert hogy egy Guccifer 2.0 nevű user, vagy személy, vagy hát valamilyen entitás, ami lehet egy hacker csoport is, volt az, aki ezt csinálta, és ez a Guccifer 2.0, ő azt mondta, hogy ő nem orosz. Ő nem orosz. De hát neki nyilván lehet hinni. De nyilván ez Trumpra rossz fényt vetett. Ezt mindenki tudja, hogy Trumpot mindenki azzal vádolja, hogy az oroszok segítettek neki a választásokban, azzal, hogy az ellenségeit igazából így rombolták. Na mindegy, és akkor ez mennyire jó lett volna, hogy ezek a leakek ugyebár a Wikileaks-en jöttek ki, és hogyha most Assange azt mondaná, hogy ezek nem az oroszok voltak, akkor ez már is más fénybe helyezni ezt a történetet, de Assange kimondja egyébként, hogy ő nem tudja, hogy kitől kapta ezeket az adatokat, de neki megvan nyilván a saját elmélet, hogy ezek az adatok honnan jöttek, de ezt nem tudja, tehát ez nem biztos, hogy ez onnan van. És ez volt. De egyébként ez mögött, én megmondom őszintén, ez egy 2016-os leak volt, és akkoriban az amerikai választást én kicsit se követtem, hogy ez annyira nem, én a Hillary Clintonnak az e-mail szerverének a megnyomásáról tudtam relatíve extenzívebben, ez így valahogy így elkerült a figyelmemet, de volt egy ilyen, és ez is elég fontos volt, és ugyebár ez is elég nagy nyomást helyezett így politikailag az akkori helyzetre. Na mindegy, de ezzel kapcsolatban egyébként oldalak vannak az interneten, meg elméletek, meg ilyenek, tehát így nem tudtam keresztül. Ez rosszabb volt, mint a Jeff Bezos történet egyébként. Úgyhogy ez ide tényleg egy politológus kéne, aki ezt ki tudja nek. Egy cyber security-s politológusra lenne szükségünk, aki ezt nekünk ki tudná fejteni, hogy itt pontosan mi történt, és mi a hatalmak, és milyen erők hatottak egymásra. A lényeg az, hogy ebben az esetben Assange nem mondta, tehát nem mondta ki, de maga a felvetés, nyilván a Fehérház ezt tagadja, hogy ilyen lett volna, tehát ők soha nem keresték meg ilyennel a dolgot, itt bárki hazudhat, az igazság, megmondom őszintén. Tehát ez
lehet, hogy mi is.
Lehet, hogy mi is hazudunk. Tehát ezt mindenki döntse el magában, nyilván, hogyha ő Trump hívő, akkor ez hazugság, ha nem Trump hívő, akkor ez egyértelmű, nem tudom, nem akarok itt elkezdeni, meg szerencsére nem kell, nem befolyásol jelenleg a Trumpos történet engem. De minden esetre érdekes szerintem.
Jól van, kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy elkísértetek minket. Véget ért az e-heti adásunk. Hogyha még több tartalomra vágytok, akkor találjátok meg a Patreon oldalunkat. Ott vannak logbookok, vannak új VIP adások, úgyhogy hajrá, hajrá. Vagy legyetek türelmesek jövő hétig. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!